Folytatjuk tovább a jelenések könyvének a tanulmányozását. A Jó hírünk van című sorozatunk keretében, mert egyre inkább érzékelhetjük a saját bőrünkön, ahogyan haladunk előre az életünkben, hogy az a jó hír, ami nálunk van, egyedül az képes megtartani bennünket is, és egyedül az, amire a világnak szüksége van, és amitől bármiféle jót remélhetünk. Ezért aztán jó hírünk van, és ezt meg is osztjuk a világgal. Így olvassuk a jelenések könyve 13. fejezetét, az első verstől kezdve a 18. versig bezárólag. Így hangzik az élő Isten szava. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt, szarvain 10 korona, és a fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Imádták a sárkányt, mivel átadta a hatalmat a fenevadnak. Imádták a fenevadat is, és így szóltak, ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni. És adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj, és adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át. És megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad. 2 szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson el semmit, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Itt van szükség a bölcsességre. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig 666. Idáig az ige, imádkozzunk. Úrunk és Istenünk, hatalmas szavak ezek, a te kijelentéseinek a mélységeit kutatjuk, és kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket a te lelkeddel. Jelentsd ki nekünk magadat egyenesen a mennyből, mert Urunk, itt van a szükség a szentek álhatatosságára és hitére, és itt van igazán nagy szükség a bölcsességre. kérünk, könyörülj rajtunk, és ajándékozz meg bennünket a te üzeneteddel. Amen. Foglaljunk helyet. Kevés, annyi misztikus, annyi ijesztő, annyi groteszk kép van a Bibliában, amit széles a világon sokan ismernek, mint ez a rémületesen ijesztő szám, a 666. Hát körülbelül itt tekintünk erre a Biblia versre, vagy legalábbis a környezetünk mindenképpen. Hogyha van olyan rész, ami majdnem mindenki előtt ismert a Bibliából, hát akkor az ez az egy darab szám. Beszélni fogok erről a számról is, de ennek a fejezetnek nem ez a szám a központi jelentősége. Fontos, de ennél sokkal fontosabb dologról van szó ma terítéken. Szeretnék nektek beszélni a szenvedésnek a miértjéről, mert hogyha körülnézünk a világban, és hogyha figyeljük azokat az eseményeket, amelyek megtörténnek most már a mi bőrünkön is az elmúlt években, és hogyha egy kicsit is figyeljük azokat az eseményeket, amik zajlanak, és érzékeljük, hogy ezeknek milyen kihatása lehet a jövőre, hát akkor azt kell mondanunk, hogy valahogy úgy érezzük magunkat, mintha belecsöppentünk volna a saját történelem könyvünkbe, nem igaz? Hogy hát olvastunk annak idején arról, hogy voltak nagy háborúk. Olvastunk annak idején arról, hogy voltak nagy járványok, amelyek akár megtizedelték egy egész kontinensnek a lakosságát. Olvastunk arról, hogy volt olyan, hogy nagy gazdasági világválság, amikor a dollárokat, meg a pengőt is még annak idején úgy söpörték az utcán, annyira elértéktelenedett a pénz. És akkor egyik reggel arra ébredünk, hogy ja, hogy egy világjárványnak talán az utolsó nyomait éljük ezekben a napokban. Hogy felébredtünk, kidörzsöltük a csipát a szemünkből, és amikor bekapcsoltuk a tévét reggel, vagy amikor nézed a telefonodon az első híreket, amit felkínál az alkalmazásod, akkor azt látod, hogy ja, hogy háború van, és hogy ennyire vagyunk attól, hogy ez a kicsinek tűnő háború, ez nagyon nagy háborúvá fajuljon. És hogy ja, olyan mértékű inflációt tapasztalunk a boltokban, hogy na arra kerekedik ám csak ki igazán a szemünk, amikor bemegyünk és látjuk, hogy milyen áremelkedés vesz körbe bennünket, és egyre inkább érezzük, hogy hoppá-hoppá, számolgatnunk kell. Kezdem egyre inkább úgy érzékelni, hogy valami nagyon-nagyon nagy boldog békeidő jellemezte az én gyermekkoromat. És tudjátok, volt olyan nem is annyira régen, egy pár évvel, vagy maximum 10 évet bezárólag, egy ilyen intervallumon belül volt olyan érzésem, hogy engem becsaptak. Mert az a jövő, ami előtt állunk, az nem olyan, mint amit ígértek. Nem olyan, mint ami erre számítani lehetett, akár 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt. Emlékszem arra, hogy ültem az íróasztalomnál, hallgattam a híreket, ez valamikor a legutolsó nagy gazdasági válság után lehetett, mert hogy már ilyenről is van tapasztalatunk. És az volt bennem, hogy de hát nem ilyen jövőről beszéltek nekünk. Hát arról volt szó, hogy majd szépen megöregszünk, hogy majd felépítjük az egzisztenciánkat, hogy majd ott fogunk hintázni öregkorunkban a hintaágyon, Iszogatjuk a sörünket, vagy a borunkat, vagy a kávénkat, és szépen nyugisan megöregszünk, majd kimegyünk ebből a világból. És persze nehogy félreértsetek, tehát nem az utóbbi években értettem meg azt a bibliai igazságot, hogy Krisztus követőjeként nem biztos, hogy ilyen élet vár rám, hiszen sokszor tanítottam már erről, hogy hát legyünk tisztában azzal a Biblia tanítása alapján, hogy nem feltétlenül ilyen élet vár ránk, de valahogy akkor is nagyon mélyen a szívünkben ezek a képek gyökereznek, igaz? Megöregszünk csendben, mint a nagyszüleink, és aztán majd szépen átvegyünk ebből a világból a következőbe, ahol örökké az Úrral leszünk. Hát a mai történések alapján nem tudok nektek ígérni egy nyugodt, csendes jövőt, nyugodt öregkorral, kiegyensúlyozott, olvasgatós, nyugdíjas időkkel. Sajnálom. A többit majd jövő héten elmondom. Imádkozzunk. Nem. Folytassuk, hogy hogy is van akkor ez. Miért az vesz körbe bennünket, ami körbevesz, és mi várható ezek után? Ahogyan a múlt héten is egészen meseszerű képekről olvastunk, ma sincs ez másként. De hogyha ismerjük azokat a kulcsokat, amikkel a jelenések könyvének a képei kinyithatók, akkor egy végtelenül reális jövőkép bontakozik ki előttünk. Akkor megértjük, hogy milyen irányba tart a világ, és körülbelül tisztába kerülünk azzal is, hogy az a szenvedés, amiben részünk van, az miért van, hogy milyen hatalmak és erők dolgoznak a háttérben, amivel tisztában kell lennünk, és hogy mindeközben mire van nekünk hatalmunk, hogy megtegyük azt, ami tőlünk telik. Hát az első dolog, kérem, vetítsük ki, amiről feltétlenül meg kell győződnünk az ige alapján, az úgy hangzik, hogy a Földön minden hatalom forrása a szellemvilágba gyökerezik. A Földön minden hatalom forrása a szellemvilágba gyökerezik. Azért fontos ezzel tisztában lennünk, mert politikai elképzeléseknek a sokasága vesz körbe bennünket. Hát, hogyha ma belecsöppentek egy baráti beszélgetésbe, akkor nem sokat kell várni arra, hogy putyinozás legyen, meg Zelenszkijezés legyen, meg hogy valaki sárga-kékbe öltöztesse a profilképét a Facebookon, a másik meg a másik színű zászlóba öltöztesse magát, és azt érzékeljük, hogy olyan világtörténelmi eseményeknek a részesei vagyunk, amik meghatározó hatással vannak a mi életünkre is. De azt látnunk kell, hogy a Biblia szerint itt nem egy-egy kiemelt jelentőségű politikusról, vagy az alárendeltjeiről, vagy az ő pártjairól, vagy mozgalmairól van szó. A dolog lényege sokkal mélyebbre gyökerezik, egyenesen bele a láthatatlan világba. A sátán pedig arra használja a neki adatott hatalmat, hogy lemásolja a megváltás művét, hogy végül az egész világ őt dicsőítse. Úgyhogy bármikor politikai, társadalmi, ideológiai kérdésekről hallotok, akkor ez soha ne legyen rejtve előttetek. Bárhova is húz a szívetek, ilyen vagy olyan oldalra, bármilyen komoly ideológia mellett is köteleződnétek el, bármennyire komoly alternatívát is kínálnak ebben a világban, amivel előállnak, hogy most tényleg jobbá lehet ez a világ, nekünk Krisztus követőiként mindig tudnunk kell, hogy a valóságban, a színfalak mögött, a láthatatlan világban, a szellemvilágban zajlanak a hatalmi természetű kérdések. Az 5.-8. versben ezt olvastuk. Figyeljétek meg, ennek a fejezetnek a központi szava, ami újra és újra ismétlődik, az úgy hangzik, hogy adatott. Adatott neki, megadatott neki. Hát nézzük akkor, hogy mi adatott, és kinek adatott. Tehát 13.5.8. És adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj. És adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át. És megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. És akkor nézzük tovább a 15-17. Vers. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson semmit, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve vagy nevének száma. Tehát hova nyer be pillantást János? Hol zajlanak ezek az események? A mennyben. A mennyből látjuk azt, hogy milyen kihatása van a mennyei eseményeknek a földön. Tehát, amikor mi politikát látunk, amikor mi hatalmi megnyilvánulásokat látunk, azoknak a gyökere minden esetben a szellemvilágban van. Ez a kifejezés, hogy adatott és megadatott. Hát, hogy a magyarban ezt a passzív, szenvedő szerkezetet ma már nem annyira használjuk. Miért él ezzel mégis ilyen sokszor az ige, és ebben a fejezetben miért ilyen központi jelentőségű ez a szó? Azért, mert ez a szenvedő szerkezet minden esetben arra utal, hogy Isten cselekszik a háttérben. A múlt héten elolvastuk a sűrített emberi világtörténelmet. A 12. fejezet az erről szól. És emlékezhettek, és bízom benne, hogy meg is jegyeztétek, mert az előttünk álló események kapcsán fontos lesz tudni ezt. Három irány, emlékeztek? A sátán le, Jézus fel, az egyház pedig előre. Vagyis a történelem ennek a hármasában zajlik. A sátán levettetett a mennyből, nincsen többé hatalma. Visszavonulót fúj, és közben pusztítja a földet, a bolygót, és rajta Isten kedvenc teremtményét, az embert. Jézus felemeltetett, és megdicsült, és elfoglalta az ő valóságos helyét a trónon, és visszaveszi az emberiség és a föld feletti uralmat. És mindeközben az egyház pedig megy előre, töretlenül, mert bárhogy is próbálja elnémítani a világ a mi üzenetünket, ez elnémíthatatlan. Szóval ebbe a millióbe, illetve ennek folytatásaképpen olvassuk azt, amit most olvasunk. Hogy ahogyan halad előre a történelem az utolsó ítélet felé, és az időnk folyamatosan fogy. A sátán látszólag egyre nagyobb hatalmat nyer ezen a földön. De amivel tisztában kell lennünk, az az, hogy pontosan annyi hatalma van, amennyit Isten megenged neki. Pontosan annyit tud elvégezni ezen a földön, amennyit Isten lehetővé tesz a számára. Amennyi adatik neki. Ez a bizonyos rejtélyes 42 hónap, ez 3,5 év. A hetes teljesség számához képest, ami Istennek a jellemzője, a 3,5 ugye pont a fele, nem véletlenül. Vagyis a sátánnak a tevékenységi köre és az ideje, amíg dúlhat és pusztíthat, lophat, ölhet és pusztíthat itt a földön, az limitált, határok közé szabott. 42 hónap, vagyis időleges és korlátozott. Minden hatalom forrása végső soron a szellemvilágba gyökerezik. Úgyhogy a mi feladatunk az az, hogy mindig imádkozzunk a hatalmon lévőkért. A pozícióban lévőkért, bárki is legyen ott. Mert azt mondja Pál apostol, hogy ez a mi feladatunk. Tartsatok könyörgéseket, hálaadásokat, imádságokat és esedezéseket minden királyért és minden feljebb valóért. Miért? Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Imádkoznunk kell jelenleg az orosz elnökért, az ukrán elnökért, a magyar miniszterelnökért, mindennél jobban, hiszen ez a mi országunk. Imádkoznunk kell érte, hogy jó döntéseket tudjon hozni az új kormányával együtt. Akkor is, hogyha szimpatizálsz vele, akkor is, hogyha nem. Ez a mi kötelességünk. Mert ettől függ, hogy milyen irányba megy a mi országunk, és ettől függ, hogy hogyan tudunk jelen lenni itt a világban. A sátán arra használja a neki adatot hatalmat, hogy lemásolja a megváltás művét. Hogyha ezt tudod, hogy a végső cél az az, hogy a sátán erőnek erejével arra tör, hogy a végén az egész világ őt dicsőítse, akkor jól fogod látni, hogy milyen történelmi, politikai és társadalmi események zajlanak itt körülöttünk. Hogy mindig arra megy ki a játék. A sátánnak van hatalma arra, hogy hatalmat adjon másoknak itt a földön. És mindenki szolgájává lesz annak, ami legyőzte. Hogyha téged legyőzött az Úr, mert megértetted, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, mondja az Úr, és átadod neki az életedet, akkor az Úr neked is hatalmat fog adni. Hatalmat fog adni megbocsátásra, szeretetre, megajándékoz az erő, a szeretet és a józanság lelkével. Olyan dolgokra leszel képes az ő lelke által, amire addig nem. A sátán is megajándékozza az övéit hatalommal. És hatalmat ad az övéinek arra, hogy lopjanak, hogy öljenek, és pusztítsanak, mert mindenki szolgájává lesz annak, ami legyőzte. Úgyhogy amikor látod ezeket az eseményeket itt magunk körül, akkor tudhatod, hogy a vége az, hogy a sátán felkínálja a hatalmat mindenkinek. Aki megragadja ezt, attól viszont sokat fog kérni. A sátán mindig sokat ígér, keveset ad, és mindent visz. Egy kis illusztráció arra, hogy hogyan zajlik a szellemvilágban gyökerező hatalomnak a természete. Hogyan működik a sátán? Jób könyvének az elején olvasunk erről rendkívül tömör és nagyon éles látó összefüggésben. A sátán bemegy Isten trónja elé, Isten megkérdezi tőle, hogy merre jártál. Azt mondja, a földön barangoltam, ott jártam, keltem, figyeltem az embereket. Isten megkérdezi tőle, hogy észrevetted-e szolgámat Jóbot? Fedhetetlen ember, féli az Istent, szereti az Urat. Mire a sátán azt mondja, hogy hát nem ok nélkül fél téged Jób, hiszen mindennel megáldottad őt. Anyagilag, kapcsolatilag, gazdag ember. De tedd csak rá a kezedet mindarra, ami az övé, majd akkor meglátod, hogy nem fél téged. Mit olvasunk ezek után? Azt mondja az Úr, hogy menj, de az életét nem veheted el. Mindenét a kezedbe adom, de az életét megkíméled. Hogy zajlik tehát a hatalom természete ezen a földön? Úgy, hogy a sátánnak pontosan annyit hatalma van fölöttünk, amennyit az Úr megenged neki. Na most, hogyha elolvassátok majd Jób könyvének az első két fejezetét, akkor látni fogjátok, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy Isten az engedélyt megadja, nem parancsot ad, az engedélyt megadja, onnantól kezdve néhány óra nem telik bele, és Jobbnak az egész élete lenullázódik. Nem telik bele néhány óránál több. A sátánnak ez a természete, ez jön belőle, ez fakad belőle, nem tud mást adni. Jobb teljesen tönkre megy. Minden állata, az egész vagyona, az egész családja, az egészsége, minden tönkre megy. A mennyben és a mennyei szférának a szintjén tehát diskurzusok zajlanak. És ennek a következményét éljük mi itt a Földön. Ma az, ami történik körülöttünk, az azért van, mert valakik hatalmat akarnak, a sátán előszeretettel ad is nekik hatalmat, és ők pedig élnek a hatalmukkal embereknek a kárára. Akik pedig az Istent szeretik, azok a hatalmukkal tudnak az emberek javára élni. Szóval ezt az összefüggést nem lehet letagadni, és a legkomolyabban kell vennünk a bennünket körülvévő események közepette. A sátán lemásolja a megváltás művét, ezt mondtam nektek. Hát figyeljetek, miről olvastunk, szeretném itt összeszedni röviden előttetek. Olvastunk egy sárkányról, olvastunk egy fenevadról, és olvastunk egy másik fenevadról. Három személy. Sárkány, fenevad 1, fenevad 2. A fenevad 2-t a teológia szokta hamis prófétának is nevezni, most akkor így fogok róla beszélni. A sárkány, a fenevad és a hamis próféta. A sárkány hatalmat ad ennek a bizonyos fenevadnak, rátestálja minden hatalmát, és a fenevad ezzel a hatalommal embereket tud elnémítani, háborút tud indítani, és rá tudja bírni az egész föld lakóit, hogy imádják őt. Hát mi ez? A sátán onnantól kezdve, hogy nem volt maradása a mennyben, minden idegszálával a saját dicsőségét építi. Minden erejével azon van, hogy ő legyen az Isten. Hogy letaszítsa az urat a trónról, hogy ő üljön a helyébe. De mivel most már látja, hogy ez nem valósulhat meg, ezért fel akar építeni egy alternatív királyságot. És ehhez az alternatív királysághoz lemásolja a megváltás művét. A sárkány az atya, aki hatalmat ad a fenevadnak, akinek dicsősége van, ezt jelenti a 10 szarv. A 10 szarvon 10 korona, emlékezhettek. És ez a fenevad szinte halálosan megsebesült, de a halálos sebéből meggyógyult. Ezt olvastuk az imént. Hát ki volt az, aki nem csak szinte, hanem teljesen megsebesült, nem csak megsebesült, hanem meg is halt, és a végén a halálos sebe nem csak meggyógyult, hanem feltámadt a halálból. Ez az Úr, a fiú. És íme itt van előttünk hát mondjuk így, hogy szentségtelen hármasság második tagja, a fiú, akit a Biblia Antikrisztusnak nevez. Krisztus a fiú, aki lemásolja a fiút, aki ugyanolyannak tűnik, mint a fiú, az az Antikrisztus, vagyis ez a fenevad, aki előttünk áll. És kérlek benneteket, hogy most nagyon figyeljetek, mert bár az időket nem tudjuk, mert az időket az Atya a maga hatalmába helyezte. De könnyen lehet, és jó esélyünk van rá, hogy olyan korba lépünk bele, amikor a mi szemünk láttára emelkedik majd ki a tengerből ez a bizonyos fenevad. És nem 7 fejjel, és nem 10 szarval, és nem koronás szarvakkal ilyen bizarrul jelenik meg, hanem majd mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan fog megjelenni egy világméretű hatalomra törő politikai vezetőnek a személyében. Tudjátok, hogy miért kell megerősödnie minden lelki ajándéknak itt közöttünk? Tudjátok, hogy miért van szükség arra, hogy a prófétai ajándék helyreálljon többek között itt közöttünk is? Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy az utolsó időkben sok hamis próféta támad, hogy megtévessze az Antikrisztus, ha lehet, még a választottakat is. Na most azért, hogy meg tud különböztetni a hamis prófétát az igazitól, és most figyelj, mert ez már tényleg nagyon veszélyes víz, azért, hogy meg tud különböztetni az Urat, akiben hiszel, vagy akiben azt gondoltad eddig, hogy hiszel, hogy meg tud különböztetni az Antikrisztustól, aki majd ízig-vérig lemásolja őt, na azért kell betöltekezned Isten lelkével, na azért kell nyitottnak lenned a Szentléleknek a vezetésére, és azért kell kívülről ismerned ezt a könyvet és Istennek minden gondolatát. Mert eljön az az idő, amikor majd azt fogod tapasztalni, hogy na most mit csináljak? Családapák, eljön az az idő, amikor majd azt látjuk, hogy gazdaságilag olyan szorongató lesz a helyzet, hogy el kell gondolkodnod, hogy hogy tudod eltartani a családodat. El fog jönni az a helyzet, amikor politikailag és ideológiailag kérdés elé fognak állítani, hogy akkor te kit tisztelsz valójában? Ki a te urad? El fog jönni az az idő, amikor az Antikrisztus, ez a fenevad, világméretű hatalomra fog szert tenni. Na, itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. De azt mondja az Úr, hogy de ti, akik halljátok tőlem ezt, azért halljátok, hogy ne tolvajként lepjen meg titeket az a nap. Olyan jó lenne, hogyha a forgatókönyvek közül nem a B érvényesülne, hanem az A, amit az Isten tisztelet legelején mondtam nektek. Meghívnánk egymást a kertjeinkbe, sütögetnénk, nosztalgiáznánk. Hú, emlékszel, milyen jó volt 2020-ban? Emlékszem. Ja, nem volt olyan jó 2020-ban, mert itt volt a Covid. Emlékszel, milyen jó volt 2022-ben? Ja, nem volt annyira jó, mert háború volt körülöttünk. Csak tudjátok, a Bibliában egy forgatókönyv van. És az, amire a szívünk mélyén vágyunk, az a miénk lesz. Ott, az újjáteremtett tökéletes világban, ahol hatalmasat fogunk ünnepelni, ahol hatalmasat fogunk együtt borozni az Úrral, mert azt mondja, hogy nem iszom többet a szőlőtő terméséből egészen addig, míg újat nem iszom veletek az én atyám országában. Az, ami ott van a szívünk mélyén, az valóság lesz, csak nem holnap, vagy nem 10 év múlva. Na itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére, hogy megállj mindezekkel szemben szilárdan. Mert egyébként minden arra fogja vinni a tekintetedet, a szívedet, hogy nekem kell az, amit a sátán adni tud. Miért? Hát nézzük akkor tovább. Mi jellemző az Antikrisztusra? Kérem, vetítsük ki. Az Antikrisztus a káoszból emelkedik ki, megmentőként mutatkozik be, és világméretű hatalomra tesz szert. Ezt mondja a Biblia. Csak mivel jelképes nyelvezetbe van burkolva, ezért olyan bizarnak tűnik. De nézzétek, az első három versben ezt olvastuk. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad. A tenger az a Bibliában, illetve leginkább a zsidó gondolkodásban a káosznak a szimbóluma volt. A tenger az félelmetes. A tengerben nem tudod, hogy mi van alatta, ha a tenger feltámad és hullámzik, ott az emberek meghalnak. A tenger a zsidó gondolkodásban a kaotikus erőnek a szimbóluma. Hát ezért olvasunk ilyenről, hogy Isten eltorlaszolta a tengert, hogy határokat szabtál neki, hogy ne áraszthass el a földet, hogy Isten a rendura, aki megzabolázza a káoszt. Ez a fenevad a tengerből emelkedik ki. Feljön az Antikrisztus a káoszból. Ezek szerint, amikor megjelenik, akkor a helyzet az nem békebeli lesz, hanem kaotikus. Nézzük tovább. 10 szarva és 7 feje volt. Szarvain 10 korona, és a fejein Isten káromló nevek. A szarv, ahogy a múlt héten is beszéltünk róla, de jó erre emlékeztetni magunkat, az az erőnek a szimbóluma. Ennek a bizonyos Antikrisztusnak, a fenevadnak, aki lemásolja Krisztust. Tehát most itt próbáljunk meg elvonatkoztatni a képtől, és engedjük a tartalmat közel a szívünkhöz. Tehát ez nem egy ocsmány valami lesz, ami megjelenik, hanem egy olyan valaki, aki olyan erővel és hatalommal bír, ami már-már krisztusi. Amennyire mi tudjuk, és a szívünket megtölti annak a békessége, hogy az Úr hatalmas, és mindent tud, és mindenre képes. Hát így fog bemutatkozni az Antikrisztus, a hamis, az Ákrisztus, így fog bemutatkozni az emberek előtt óriási hatalommal. 10 szarv. A szarvain 10 korona. Dicsőség, hatalom, fenség fogja jellemezni ezt az embert. Mert hogyha a sátán másolja a Szent Háromságot, akkor a fiú az egy ember lesz. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, ahogyan az Atya Isten a fiúnak, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Minden stimmel, minden a helyén van. Nagy hatalom, nagy dicsőség, pozíció, vagyis trón ahhoz, hogy megtegye, amit akar, erő és hatalom. És aztán jön a tökéletes hazugság. Az fog történni vele, majdnem, ami Krisztussal. Szinte halálosan megsebesül, és ebből a szinte halálos sebből meggyógyul. És az emberek szemében történni fog egy csoda. Itt van ez a kiemelkedő, nagy formátumú, nagy hatalmú politikus, aki a bennünket körülvevő káoszból kiemelkedik, és nézzétek meg, még megölni sem lehet. Na most, amikor olyan válság közeleg, mint aminek a szelét érezzük, mint amikor, ezt nem tudom megmondani, de minden esetre háborús fenyegetettségben élünk, és ennél nagyobb káosz közeleg, mint ami most van, ideális talaj, táptalaj arra, hogy a nagy káoszból, a tengerből felemelkedjen ez a bizonyos fenevad. Napnál világosabb. és világméretű hatalomra tesz szert. De tudnunk kell azt, hogy ez a hatalom korlátok közé zárt és ideiglenes, mert csak annyi lehet, amennyit Isten megenged neki. És végül, a sátán úgy építi fel a saját tekintélyét, hogy közben szisztematikusan leépíti a menny tekintélyét az emberek szemében. És ezért van kiemelt szerepünk abban a világban, amiben élünk. 6. versben ezt olvastuk. És megnyitotta a fenevad a száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét, a sátorát azoknak, akik a mennyben laknak. Isten neve, Isten sátora, és akik a mennyben laknak. Miközben a szellemvilágból építik a sátán világméretű birodalmát. Ezt úgy tudja megtenni, hogy közben az emberek szemében módszeresen és rendszeresen leépíti Istennek a tekintélyét. Egy hatalom átvételt akar teljesen és tökéletesen. Ma, ha elkezdesz valakinek Istenről beszélni, akkor meglepő módon nem is lesz olyan nagy az ellenállás. Persze, én is hiszek Istenben. Te melyikben hiszel? Istenre lehet hivatkozni. Nézzétek meg, még a politika szintjén is Istenre lehet hivatkozni. Lehet hivatkozni ilyen vagy olyan oldalon, lehet azt mondani, hogy ő vezet bennünket, Isten, és semmi nem történik. De abban a pillanatban, hogy kiejted a názáreti Jézus Krisztus nevét, na ott mindenki behúzza a féket, ott mindenkinek hirtelen nagyon komoly ideológiai fal épül fel a szemében, mert ott már elválik a vér a víztől, hogy akkor most melyik Istenről is beszélünk. Isten nevét elkoptatta ez a világ. Az ő tekintélyét és hatalmát is. Rombolja a sátán Isten nevének a tekintélyét. Aztán rombolja a gyülekezet tekintélyét. Ez lenne az ő sátora. Itt a földön Isten felállította az ő sátorát, hogy lehessen találkozni vele. Ez a sátor a gyülekezet, az egyház, az Isten népe. Hol lehet a legkönnyebben találkozni Istennel? Hát itt közöttünk. Mert úgy, hogy mendegélsz az utcán, és egyszer csak találkozol Istennel, ez elég ritka. Ismerek olyat, de nem gyakori. A gyülekezet tekintélyét, az ő sátorának, Isten sátorának a tekintélyét is erőnek erejével rombolja az ördög. És rombolja a mennyeiek tekintélyét is. Számomra ez az egyik legfélelmetesebb dolog ebben a fejezetben. Adatott neki káromlásra alkalmas száj. Nagyokat mondó, káromló száj. És ezzel a nagyokat mondó mindent elhitetni képes nagy szájjal a menny ellen beszél az ördög. A tökéletesség helye ellen, ahonnan a valódi megoldás érkezhetne. Na, ha ma valakinek azt mondod, hogy az én valódi hazám a menny, akkor erre valószínűleg egy ilyen elhúzott, sanda félmosoly lesz a válasz. Egy ilyen kis cinikus félmosoly ott a szája szegletében. A mennyben. Mi az a menny? Hát körülbelül ekkora a menny tekintélye az emberek szemében. Mese, nincs, olyan nem létezik. A mi valódi otthonunk, a tökéletességnek a helye, ahol minden rendben van, az a világ szemében semmi, nulla, nincs. És miközben szisztematikusan leépíti Isten nevének, a gyülekezetnek és a mennynek a tekintélyét, az Antikrisztus világméretű hatalomra fog szert tenni. És aztán belép a képbe, és ezzel a végére is érünk, belép a képbe a szentségtelen hármasságnak a harmadik személye, a fenevad kettő, a hamis próféta, akiről azt olvastuk, hogy rábírja az egész földet arra, hogy imádják a fenevadat. Figyeled? A Szentlélek meggyőz minket arról, hogy Jézus az Úr, hogy ő a megváltó. Meggyőz minket. Aki úgy ül itt ebben a teremben, hogy már átadta az életét Jézus Krisztusnak, annak számára ez nem egy vak hit, nem egy reménység, hogy Jézus tényleg a Krisztus, hogy a menny valóság, és ez az egész tényleg létezik, hanem számunkra ez a legmélyebb valóság. Ennél valóságosabb dolog nincs. Miért van ez a szívünkben? Azért, mert a Szentlélek meggyőzött bennünket erről. A hamis próféta, aki dicsőíti a fenevadat, rábírja az egész világot arra, hogy imádják az Antikrisztust. Na, azt képzeljétek el. Jó lenne azt mondani, hogy ezt az időt inkább ne éljük át, mert az kőkemény egymásnak feszülés lesz. Azt igazából nem kívánjuk. De tudnunk kell róla, és azért vagyok felelős, hogy ezeket a dolgokat átadjam nektek, hogyha megtörténik a mi életünkben, akkor az ne úgy érjen el bennünket, mint éjjel a tolvaj. Hanem, hogy tudjál róla, hogy amikor a fenevad kettő rábírja az egész világot, hogy imádják a fenevad egyet, az Antikrisztust, és eljön az az idő, hogy hatalom adatot neki, hogy bélyeggel jelöljenek meg mindenkit, aki imádja a fenevadat, és csak ezzel a bélyeggel lehessen adni, venni, kereskedni. És te meg én majd azt fogjuk mondani, hogy nekem ez a bélyeg nem kell, mert mi tudjuk a Bibliából, hogy ez nem pecsét, hanem bélyeg, billog. Tudjátok, amit az állatokba sütnek. Ami letörölhetetlen, ami hogyha ott van, oda tartozol. A sátán mindenben utánozza az urat, mert annyira vágyik a felemeltetésre. De nem kreatív, ezért utánozza az urat. És emlékeztek, néhány fejezettel korábban olvastuk, hogy még mielőtt ez az egész nyomorúság rászakad a világra, előtte az Úr kibocsátja az angyalait, hogy pecséttel jelöljék meg a homlokukon azokat, akik hozzá, vagyis az Úrhoz tartoznak. Na, az a pecsét, a szövetségnek a jelképe, ez meg billog, amit bele fognak sütni az emberbe. Most abba, hogy ez mi lesz, abba ne menjünk bele, mert eddig se sikerült kitalálni az embernek. Nem a hitelkártya volt, nem a vonalkód volt, nem a bőrünk alá ültetett csip, bár azelőtt még előtte vagyunk. Bármi is lesz, mi az úréi tudni fogunk róla, hogy na, azt nem kell fölvenni. Tudni fogunk róla, mert a Szentlélek meggyőz majd minket róla. És akkor zárszóként, ajándékként. 666. Egy embernek, egy ember nevének a száma ez. A héber nyelvben és a görög nyelvben is, ez már rövid lesz, nem kell aggódnotok. Tényleg zárszó. A betűk számokat is jelentenek. Tehát az alef betű a héberben az egyet jelent, az alfa a görögben egyet jelent, és így tovább. Az a görög szó, amit itt olvasunk, a 666, hogyha lefordítjuk görög betűkre, akkor az fog kijönni belőle, hogy fenevad, szörnyeteg, az Antikrisztus. Hogyha lefordítjuk héber betűkkel, akkor pedig az jön ki belőle, hogy Néró császár. Néró császár a fenevad. Na most Néró János korában, amikor ez íródik, már halott volt. Az utód császárok uralkodtak. Tehát nyilvánvalóan nem Néróra vonatkozik, hanem egy olyan típusú emberre, politikusra, császárra vonatkozik, aki olyan jellegű uralkodó lesz, mint Néró. Egy őrült, de hatalmas hatalommal bíró uralkodó. Vagyis a 666 az egy jelképes, titkos megfogalmazása, hogy Jánost ne végezzék ki, hogy Krisztus követőit, hogyha az Antikrisztusról beszélnek, ne vigyék azonnal börtönbe. A 666 az annyit jelentett, hogy az Antikrisztus, aki olyan lesz, mint Néró, aki olyan őrületes birodalom fölött fog diszponálni, mint a római birodalom. Akkora lesz a hatalma, és olyan őrületes uralkodó lesz. Hogy ki lesz az, annak még előtte állunk. De a jellemzői alapján nem akarnék találkozni vele. De ha mégis kell, és látjuk majd a tévében, akkor tudjuk, hogy kivel van dolgunk. És tudjuk azt, hogy Isten a fiúnak adta át a hatalmat, a názáreti Jézus Krisztusnak. Hogy a fiú meghalt értünk, és megszabadított a bűneinkből. Nem csak szinte meghalt, és szinte, vagy a sebéből gyógyult meg. Tudjuk azt is, hogy a Szentlélek a fiút dicsőíti a szívünkben, és mindig Jézusra mutat. És amikor azt fogod látni, hogy a hamis próféta a fenevad tiszteletére bírja rá az egész földet, és a káoszból kiemelkedik az Antikrisztus, akkor sokkal több ima alkalmat fogunk tartani ezen a helyen. Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Urunk és Istenünk, hálásak vagyunk, hogy Te nem néma Isten vagy, hanem kijelented magadat. És köszönjük, Urunk, hogy azért írattad meg ezeket, hogy ne észrevétlenül, ne titokban, ne egyszer csak hirtelen lepjen meg bennünket az a nap, amikor mindezek megtörténnek. Urunk, mi a tiéd vagyunk, mi a te pecsétedet viseljük láthatatlanul, de annál valóságosabban a homlokunkon. Urunk, a tiéd vagyunk, a te akaratodban állunk, egyedül téged dicsőítünk, Úr Jézus. És köszönjük azt a felszabadultságot, hogy mindezektől nem megrémülnünk kell, hanem felemelnünk a fejünket, mert tudjuk, hogy közel van a mi megváltásunk. Kérünk, Urunk, adj nekünk álhatatosságot és hitet, és adj nekünk bölcsességet, mert itt van az ideje a szentek álhatatosságának, bölcsességének és hitének. Kérünk, adj nekünk olyan szeretetet, amit semmi el nem szakíthat. Olyan egységet, ami nem tud győzedelmeskedni a pokol kapuja. Adj közénk olyan szeretetet, egységet, erőt és a te szent lelkedet, ami elpusztíthatatlanná tesz bennünket, és ami mindig téged dicsőít. Uram, hálás vagyok mindazokért, akik úgy vannak ma itt ebben a teremben, hogy még nem ismernek téged, de ma hallhattak rólad, a te szeretetedről, a te hatalmadról és erődről. Kérlek, Uram, érintsd meg az ő szívüket, és ahogy minket is magadhoz vontál annak idején, úgy vond őket is magadhoz, és adj nekik bűnbocsánatot, adj nekik bűnbánatot a szívükbe, hogy megajándékozhass őket örök élettel Jézus nevében. Amen.